Isten tiszteletünkön a 495-ös számú éneket énekeljük elkezdik. 495-ös éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 10-es számú éneket énekeljük majd Isten tiszteletünkön.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen múlandó vagyok. Ími, arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül belédvetem reménységem. mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájat elveszünk. De emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 15-től a 28. versig a következő. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Ez Isten igéje. Mondjuk el együtt az apostoli utalás.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megveszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 374-es számú éneket énekeljük.
Yeah.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, ami megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 4. fejezet 13. versétől a 18. versig a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk. Velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Kedves testvérek, sokféle tudatlanság van közöttünk, emberek között a halál felől. És ezzel kapcsolatban szoktak ilyen felméréseket is végezni, hogy hát mit gondolnak az emberek bizonyos dolgokról. Egyszer olvastam egy ilyen felmérést, hogy megkérdezték az embereket, hogy hisznek-e abban, hogy van mennyország, hisznek-e abban, hogy van pokol. Abból az jött ki egyébként, hogy Magyarországon az emberek 47%-a hiszi, hogy van mennyország, 40%-a hiszi, hogy van pokol. A menny ezek szerint népszerűbb az ilyen közvélemény kutatások alapján, csak hát nem az dönti el a valóságot, hogy én miben hiszek, hanem a valóság az én hitemtől független. Jó az, hogyha az én hitem a valóságra irányul, és abba kapaszkodik bele. Aztán ebben a felmérésben megkérdezték azt is, hogy ki az, aki hisz a reinkarnációban. Ugye ez azt jelenti, hogy vannak vallások, amelyek azt gondolják, hogy az ember halála után újra megjelenik ebben az életben, vagy egy másik emberként, vagy rosszabb esetben valamilyen állatként, vagy növényként. Butaság, de mégis Magyarországon az embereknek a 27%-a hiszi ezt. Ez szerint a felmérés szerint, sőt, kiemelték, hogy a katolikusok közül 31% az, aki ezt hiszi, hogy ott még többen. Hát én nem tudom, hogy az evangélikusnak keresztelt, evangélikus templomban keresztelt emberek közül hányan hisznek a reinkarnációban, vagy hogyan vélekednek ezekről a dolgokról. Hányan hiszik, hogy egyáltalán létezik mennyek országa, vagy pokol. Vagy hogyha szűkítjük a kört, hogyha templomba járókat kérdeznénk meg ezekről a dolgokról, akkor is talán meglepődnénk, hogy mi minden van az emberek gondolatában, mi mindent képzeleknek a halál felől, az örök élet felől. Sok-sok téves dolog van, azért, mert erről az embernek nincsen tapasztalata. És ezért sok kitaláció az megül az ember gondolataiban. Szokták azt is mondani, hogy hát onnan még nem jött vissza senki, honnan tudhatnánk, hogy mi lesz majd akkor. Illetve, hogyha vannak ilyen megtapasztalások, hogy valaki átéli a klinikai halál állapotát, és arról számol be, hogy miket tapasztalt, úgy szokták ezt mondani, hogy a halálból visszajön valaki, és akkor elmond élményeket, tapasztalatokat, akkor sokan erre építenek. Volt egyszer egy ilyen, hogy egy kisfiú élt át hasonló dolgokat, és akkor írtak is erről egy könyvet, hogy mégiscsak létezik a mennyek országa, és emlékszem, Paul Larson volt itt, amikor ez nagy hírt, nagy port kavart, és ő beszélt arról egy ige hirdetésében, lehet, hogy itt nyírteleken is, hogy az emberek most azt mondják, hogy igen, létezik mennyek országa, mert az a kisfiú visszajött a halálból, és elmondta, hogy létezik. És mondta Paul, hogy hát miért ez alapján mondják, hogy létezik a mennyek országa? Miért nem hiszik el azt, amit Isten mondott? Hogy a Bibliában le van írva. Miért kell ahhoz egy, egy kisfiúnak a, ki tudja milyen tapasztalata, hogy elgondolkodjon egyáltalán erről az ember, vagy hogy azt mondja, hogy létezik a mennyek országa. Hiszen ez a klinikai halál állapota, ezek a halál közeli élmények, ezek bár megdöbbentő dolgokat is mondanak el azok az emberek, akik ezt átélik, de azért mégsem objektív tények. Ki tudja, hogy mi zajlik le ott olyankor az ember agyában, milyen kémiai folyamatok, mik a képzelgések és mi a valóság abból, amit ők ilyenkor elmondanak. Mire másra tudnánk építeni, mint Isten szavára? Annak az Istennek a szavára, aki az élet és halál ura, aki megalkotta ezt az egész világ mindenséget, aki életet adott nekünk is, és ő az, aki visszaveheti ezt az életet. És amikor azt mondják, hogy onnan még nem jött vissza senki, akkor mindig úgy elszomorodom, hogy hát nem hallották, nem tudják, hogy Jézus az Isten fia. Ő tényleg megjárta a halált, alászállt a poklokra, mondjuk a hitvallásunkban, és visszajött, feltámadt és él. Nem adunk az ő szavára, amit ő mond, amiben eligazít bennünket ezekben a kérdésekben. És egyébként így a halál kapcsán sokszor így a halottak napja, minden szentek napja környékén szoktak előjönni nagyon furcsa gondolatok, meg téves tanítások. És persze nincs azzal gond, hogyha az ember megemlékezik, és visszagondol a szeretteire, hálát ad értük, és végig gondolja, hogy mi mindent kaphatott tőlük az élete során. De nagy baj van, amikor mindenféle babonaság társul ehhez. Egyik lelkész testvér mondta, hogy a rádióban is elhangzott egy ilyen, egy pap szájából, hogy amikor kimegy valaki a sírhoz és leteszi a gyertyákat vagy a virágokat, azzal tulajdonképpen megrövidíti azoknak az elhunytaknak a szenvedését a purgatóriumban, ugye ott a tisztító tűzben. Hát ez a kijelentés, ez több sebből vérzik. Hiszen a Szentírás nem beszél erről a purgatóriumról, erről a tisztító tűzről, és hogyan járulhatnánk mi hozzá ahhoz, hogy bármi is történjen ott az elhunytakkal. Főleg ilyennel, hogy virágot leteszünk, vagy gyertyát leteszünk. Sokan azt gondolják, hogy bármit is elérhetnek. Pogány hagyományokból fakad ez is, hogy világosságot gyújtanak azért, hogy arra járnak az elhunyt lelkek, vagy ételt tesznek ki. És lehetne sorolni ezeket a pogány hagyományokat, babonaságokat, amik kapcsolódnak a halottak napjához, minden szentek napjához, és jó ilyenkor józannak maradni, és Isten szerint emlékezni, és nagyon fontos kitérni most arra is, hogy vigyáznunk kell, mert ilyenkor jöhet a kísértés, amikor így megemlékezünk, hogy megszólítsuk az elhunytat. Sokan ezt teszik, hogy kimennek a sírokhoz, és beszélgetnek az elhunyttal. Elmondják nekik a szomorúságokat, hogy mennyire hiányzik. És az úgy tűnik, hogy olyan kis kedves dolog, sokszor filmekben is ezt úgy ábrázolják, hogy milyen szép, hogy így emlékezik meg az ember, holott ez egy nagyon veszélyes dolog, amin elindulhat az ember egy olyan lejtőn, amin aztán nagyon nehezen tud megállni. Többekkel beszélgettem, akik nagyon durva, okkult, ördögi megkötözöttségbe kerültek, és így indult el, hogy elkezdtek beszélgetni az elhunyt szerettükkel. Mert hiányzott, mert ott voltak bennük érzések, és milyen kár, hogy ezt nem az élő Istennel, az Úrral beszélték meg. Fontos eligazító ige ez ügyben Mózes 5. könyvének 18. fejezete, ahol mondja, hogy ne legyen közöttetek halottaktól tudakozódó, mert hogy utálatos dolog ez az Úr előtt, sőt azt mondja itt, hogy az az ember utálatos, aki ilyeneket cselekszik. Vagy ott lehet az a kísértés is, hogyha itt a tudatlanságról van szó, hogy ha meghal valaki, főleg kérdéses körülmények között, akkor elmenni valamiféle halott látóhoz, hogy na, ez hogyan történt, vagy hogy hol van a halott. Milyen sokan ezt tették, amikor ilyen helyzetbe kerültek, és aztán félelmetes dolgok következtek be az életükben. Mert ez is az ördög hatásterülete. Az ördög kihasználja ezeket a dolgokat. És fontos ezt is tisztáznunk, hogy mi nem tehetünk semmit az elhunytakért. Ott van a gazdag és a Lázár története. Látjuk, hogy a pokol és a menny között átjárhatatlan szakadék van. Nincs átmenet se oda, se vissza, és éppen ezért nekünk az elhunytakért nem is kell megpróbálni semmit sem tenni. Éppen ezért rossz gyakorlat az, amikor a halottért imádkoznak. Még az evangélikus énekeskönyvünknek a végén is van egy olyan imádság, vagy áldás, hogy áldás a halottra, és ott az van, hogy bocsáss meg a bűneit, és fogadd őt az örök életbe. Nem jó ez, mert eltenni a határokat. Itt kell, az életben kell megtérnünk, itt kell komolyan vennünk azt, hogy lesz ítélet, hogy az Úr meghalt a mi bűneinkért is. Itt kell elfogadnunk az ő kegyelmét, utána már nem tehetünk semmit. És az elhunytakért sem tehetünk semmit. Ebben a Szentírás nagyon pontosan eligazít bennünket, és olyan jó, hogy az Úrral megbeszélhetjük a kérdéseinket. Föltehetjük neki, hogy Uram, én ezt nem értem, Uram, ez engem gyötör, ott van bennem ez, és nem tudok vele mit kezdeni a halállal kapcsolatban. És hiszem, hogy az Úr válaszolni fog a mi kérdéseinkre. És lehet, hogy az lesz a válasza, hogy ez nem tartozik rád. Ez titok, ez az én titkom. Ugye ott van az az ige, hogy a titkok az Úréi. A mieink, meg a fiainké, azok a kinyilatkoztatott dolgok, azokban viszont útmutatást ad az Úr, és amit nekünk tudnunk kell élet és halál kérdésében, azt az Úr elmondja nekünk, többek közt ebben az ige szakaszban is. És Pál apostol a Tesszalonika belieknek a kérdéseire ad választ ebben a levélben, és olyan furcsának tűnhet, hogy arról beszél, hogy hát milyen sorrendben lesz majd a feltámadás, meg az elragadtatás, hogy megelőzzük-e a már korábban elhunytakat, vagy sem. Nekünk talán már más kérdéseink vannak. Nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki ezen gondolkodott volna, hogy igazán, vagy ez gyötörte volna, hogy na most milyen sorrendben történnek majd ezek a dolgok. De akkor ez volt kérdés azoknak az embereknek, és ma már talán az is jó, ha addig eljut az ember, hogy egyáltalán gondolkodjon a halál utáni dolgokról. Hogy hogyan lesz folytatás. Mert sokan csak azt gondolják, hogy mint az egyik osztálytársam mondta, amikor bizonyságot tettem neki, hogy hát a halál az csak egy villanás, aztán kész. Aztán, hogy ezt honnan szedte, az más kérdés. De sokan így gondolkodnak róla. A halállal vége mindennek. De hogy miért gyötörte a Tesszalonika belieket ez a kérdés, hogy hogyan lesznek ezek a sorrendek? Azért, mert ők az Úr visszajövetelét nagyon korán várták. Azt gondolták, hogy az ő életükben ez még bekövetkezik, és ne feledjük el azt, hogy ez a levél körülbelül Krisztus után 50-ben íródott. Tehát alig néhány évvel Jézus halála és feltámadása után, és Jézus ugye beszélt arról, hogy visszajön, és legyenek készen, és ők ezt komolyan vették, és készen voltak, és várták, viszont voltak néhányan már a Krisztusban hívők közül, akik elhunytak, meghaltak. És ott volt bennük a kérdés, hogy akkor most velük mi lesz? Ne feledjük, hogy nekik még nem volt ott a teljes Szentírás. Sok igét nem ismerhettek, amiket mi már tudhatunk ezzel kapcsolatban. És Pál apostol ezért írja nekik ezt a levelet, útmutatást ad nekik, és vigasztalást ad ebben a kérdésben. De ezzel kezdi ezt a szakaszt. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. És az, hogy itt arról beszél, hogy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, ez nem azt jelenti, hogy nem sírhat az ember adott esetben, amikor azzal szembesül, hogy egy, egy szerette meghal. Hiányoznak azok, akik elhunytak. Sírhatunk. De nem szabad, hogy ebbe bele süppedjen az ember. És úgy tűnik, hogy a Tesszalonika beliek már szinte kétségbe voltak esve ebben a kérdésben. És Pál apostol tovább vezeti az ő gondolataikat, és mondja nekik, hogy hát emberek, vegyétek már észre, hogy van folytatás, hogy van feltámadás, és hogy vissza fog jönni majd az Úr. És bár itt ebben az igében nincs ott, de a mai napon ugye ítélet vasárnapja van, ezt is komolyan kell vennünk, hogy lesz ítélet. Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé. És úgy beszél itt Pál apostol, a magyar fordítás úgy, hogy hozza, hogy elhunytak, az elhunytakról, hogy ezt a szót úgy is lehetne fordítani, hogy az elaludtak. Tehát a halálról úgy beszél a hívő ember esetében, mint ami egy alvás. Ami után majd jön az ébredés. És ebben is ott van az, hogy nem kell kétségbe esni. Amikor valaki az Úrban hal meg, akkor ő át fog menni a halálból az életbe. Jézus Krisztusban örök életünk van. Aztán persze itt jöhet az a húsba vágó kérdés, hogy na jó, de mi van akkor, hogyha egy olyan szerettünket veszítjük el, aki nem Krisztusban hunyt el. Úgy láttuk az életét, hogy az nem volt bizonyságtevő, vagy akár el is mondta, hogy ő ebben nem is hisz. Mi van, hogyha ezzel szembesülünk? Ilyenkor azért kísértés, hogy tényleg a szomorúságba belesüppedjen az ember. Hogy itt vége mindennek. De azért itt is fontos azt tisztázni, hogy az ítélet az Úr kezében van. Az Úr tudja, hogy mit visz végbe kinek az életében, és persze ez nem azt jelenti, hogy na akkor majd mindenki az élete utolsó pillanatában megtér, meg lehet azt arra a helyzetre hagyni. Nem érdemes ezt arra a helyzetre hagyni, hiszen ott abban a halál tusában nagyon nehéz helyzetben van az ember. De a magunk részéről még azt is tehetjük, hogy az Úr elé letesszük ezt az egészet. És megvalljuk a bűneinket. Hogyha terhel az, hogy én nem beszéltem az Úrról, vagy nem mertem bizonyságot tenni, akkor ezt megvallhatom az Úrnak. És komolyan vehetem, hogy nála van bűnbocsánat. És tőle békességet kaphatok még ebben a helyzetben is, hogyha ilyen szeretemet kell elbúcsúztatni. És tudhatom azt, hogy az az Úr mond ítéletet felette, aki az életét adta a kereszten, értem, és mindenkiért. Ő fogja igazságosan megítélni annak az elhunytnak is az életét. Na de visszatérve itt a feltámadás kérdésére, a következő versben beszél arról Pál apostol, hogy hát mi is az alapja annak, hogy mi hiszünk abban, hogy fel fogunk támadni a halál után. Ennek az alapja nem más, mint Jézus Krisztus halála és feltámadása. Erről beszél a Korintusi levélben is, az első levél 15. fejezetében. Azt mondja, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elmúltak zsengéje. Tehát ez az alapja. Egyébként a keresztény életünknek is az egyik alappillére, hogy Krisztus feltámadt. Krisztus meghalt, és feltámadt értünk. És hogy ezt honnan tudjuk? Hát onnan, hogy ott voltak azok a szemtanúk, akik nem csak az üres sírt látták, hanem találkoztak a feltámadott Úr Jézussal. És ezek a tanúk ezért képesek voltak az életükkel is fizetni, ezért a hírért, hogy ezt továbbadják. És gondoljunk bele abba, hogy ez nem lett volna igaz, akkor ezt a tanítványok nagyon jól tudták volna, hogy Krisztus nem támad fel. Akkor vajon adták volna az életüket ezért az ügyért? Nem mondták volna azt, hogy bocsánat, inkább hagyjuk, visszavonulunk, ez csak mi találtuk ki. Ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy Krisztus feltámad, mert beszéltek vele, mert látták őt enni, mert találkoztak vele. És erre építhetünk mi is, amit ezek a hiteles tanúk elmondtak, leírtak, és ott van a Szentírásban, és erre irányíthatjuk a mi hitünket, ezekre a tényekre. És aztán megtapasztalhatjuk mi is, hogy az élő Úrral kapcsolatba kerülhetünk, és megtapasztalhatjuk, ahogyan a testvérek is megtapasztalták már sokan, az élő Úr jelenlétét az életükben, hogy cselekszik az Úr, mert itt van. Mert jelen van lelke által. És ilyen alapon lehet ébrezgetni a hívőket, hogy emberek, hát ne legyetek kétségbe esve, ne legyetek szomorúak az elhunytak felől, ahogyan az egyik lelkész testvérről mondják, hogy az egyik temetésen, amikor volt ifisei voltak ott, és látta rajtuk, hogy magukra roskadva állnak, akkor mondta nekik, hogy nem látom bennetek a reménységet. Hol van a reménységetek afelől, hogy Krisztus feltámadt és él? És vele együtt feltámadunk mi is. És valahogy így kérdezi meg itt Pál apostol is a Tesszalonika belieket, ahogyan az efezusiaknak is írja, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Hát régen reménység nélkül éltetek, de most már Istennel, Krisztussal éltek, akkor nem lehet, hogy reménység nélküliek legyetek. És olyan jó látni, amikor ez a reménység átsugárzik hívő emberek életén. Akár akkor, amikor azzal szembesülnek, hogy a halál az karnyújtásnyira kerül tőlük. És ezt úgy dolgozzák fel, hogy békesség van bennük, és ez megmutatkozik. Vagy ahogyan egyik lelkész testvér beszélt egy hívő asszonyról, aki úgy tudta, hogy meg fog halni. És szépen elajándékozta a dolgait, mindenét, meghagyott néhány apróságot, a ruhát, amiben majd el fogják temetni, kikészítette, aztán szépen békességben lefeküdt és meghalt. Nem volt benne az, hogy na még foggal körömmel ragaszkodni ehhez a világhoz, tudta, hogy ezt itt fogja hagyni, szétosztotta, és készült arra, hogy majd átmegy abban az örök életbe, amit az Úr elkészített számára. Ami már itt elkezdődött az ő életében. És milyen jó ezt látni, amikor hívő emberek ezzel a reménységgel vannak a koporsó mellett is, a gyászban is. És aztán, hogyha az igét nézzük tovább, a 15. versben mondja Pál apostol, hogy azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Pál apostol arról beszél, hogy ők megmaradnak az Úr eljöveteléig. Tehát addig élni fog, amíg az Úr vissza nem jön. Benne ez a reménység volt. És lehet, hogy valaki most azt mondja, hogy na hát hogy gondolhatott ilyet, vagy ennyire tudatlan volt Pál, hát nem élt addig, meghalt előbb, mint hogy az Úr visszajött volna. De ne felejtsük el azt, hogy Jézus is azt mondta, hogy Azt az időpontot senki sem tudja, csak az Atya. És Pál apostol ebben azt a váradalmát fogalmazza meg, hogy ő nagyon várja az Urat. És ő kész arra, hogy visszajöjjön, akár ma, akár holnap, bármelyik pillanatban. És ez az a váradalom, ami már a korai keresztjének életében is kezdett hanyatlani. Ezért kellett nekik írni, hogy hát nem tudjátok, hogy az Úr előtt egy esztendő annyi, mint ezer esztendő, vagy egy nap annyi, mint ezer esztendő. Nem tudjátok, hogy az Úr vár arra, hogy sokan megtérjenek. És ezért nem jött még vissza. Ezért nem zárta még le ezt a kegyelmi időt. És aztán 2000 év után ez úgy tűnik, hogy egyre inkább alább hagy. Nincs ott sokszor a hívő emberek életében az, hogy az Úr visszajön, hogy bármikor visszajöhet. Hogy akár ma is visszajöhet. Amerikai testvéreknél, amikor ott lehettünk, akkor az egyik vendégfogadónknál láttunk a falon egy kis képet, amire ki volt írva az, hogy szabályok a mai napra. Ne tegyél semmi olyat, amit nem szeretnél tenni, amikor Jézus visszajön. Ne menj olyan helyre, ahol nem szeretnél lenni, amikor Jézus visszajön. Ne mondj semmi olyat, amit nem szeretnél mondani, amikor Jézus visszajön. Tehát ez arról beszél, hogy számoljunk azzal, hogy az Úr visszajöhet bármikor. És éljük az életünket ennek a tudatában. És persze ez nem azt jelenti, hogy akkor ki kell vonulni egy hegyre, mint ahogy sok szekta ezt tette, és akkor na várták, hogy meg visszajön az Úr, mert kiszámolták, hogy mikor érkezik, vagy akkor már semmit se kell csinálni, mert úgyis visszajön az Úr. Van küldetésünk, van feladatunk. Ugye erről szól az a talán csak legenda, de lehet, hogy valóság, hogy Luther Mártont is megkérdezték, hogy mit tenne akkor, ha tudná, hogy holnap itt a világ vége, és azt mondta erre, hogy ültetne egy almafát. Hát itt van feladatunk, van teendünk, és ez ugye arról árulkodik, hogy hát az az almafa nem fog teremni egyik pillanatról a másikra, de hát mi végezzük azt, ami ránk van bizatva, aztán a többi az Úr kezében van. Ezzel a reménységgel ültettünk mi is almafát itt a munkás csendes napon, aztán a csendes napunkon elfelejtettünk kimenni, elénekelni az erős várom Istenünket, meg ezt említeni. Hát most említem a testvéreknek, akik esetleg ezt nem hallották, hogy ott egy almafa ennek a emlékére, és az emlékeztessen bennünket. Reménység szerint majd lesz rajta alma, amiből majd ehetünk, de ha nem is lesz, ha az Úrban vagyunk, akkor ott lehetünk, és az örök életfájáról lehetünk, ami sokkal jobb mindennél. Az Úrnak tehát terve van velünk itt, és terve van velünk az örökké valóságban is, és az ő terve szerint fog történni minden majd itt a végidőkben. Erről beszél itt Pál apostol a továbbiakban, 16. verstől, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe. És így mindenkor az Úrral leszünk. Holnap hajnalban lesz majd a Vénusz és a Jupiter találkozása, egy ilyen együttállás, ami ritkaság. Erről írták így a hírekben, hogy űrbéli találkozás, és hogyha valaki erre kíváncsi, akkor reggel kimehet, és akkor láthatja, hogy közel kerülnek egymáshoz. Hát persze csak ebből a nézőpontból kerülnek közel egymáshoz, egyébként pedig irtózatosan messze vannak egymástól. Hát itt is valamiféle űrbéli találkozásról beszél a mi igénk, ami egy megdöbbentő dolgot ír le, hogy majd az övéit elragadja az Úr, amikor visszajön. És ott találkozhatunk vele a felhőkben. És ezt filmek szokták megragadni, ezt erről ír, vagy ezt jelenítik meg, amikor a mindennapokban ott vannak emberek, és aztán az egyik felvétetik, a másik ott marad. Nehéz ezt elképzelni, megdöbbentő ebbe belegondolni, hogy ez hogyan is fog bekövetkezni, de tudhatjuk, hogy ez így lesz. Ez egyszer majd be fog következni. Pál abban reménykedett, hogy az ő életében, nem tudjuk, hogy még a mi életünkben ez bekövetkezik-e vagy sem, minden esetre készülnünk kell arra, hogy az Úrral találkozunk. És ez félelmetes azoknak, akik ő benne nem hisznek, vagy nem az ő kezében van az ő életük. De nekünk ez nem riogatásként van megírva, hogy na majd egyszer eljön az Úr és elragad bennünket, hanem ahogyan itt Pál apostol írja, hogy ezzel vigasztalni akar bennünket. Ahogyan vigasztalni akarta a tesszalonikabelieket, az Úr vigasztalni akar bennünket is, méghozzá mi ennek a vigasztalásnak az alapja? Hogy az Úrral leszünk. Vele zavartalan közösségben. És ezért írja Pál apostol ezt a tesszalonikaiaknak, hogy erre gondoljanak, hogy ezt az Úr elkészítette. Az az Úr, akit már most megtapasztalhatunk, akit hittel megragadhatunk, de még nem látásban vagyunk, ott majd ez a közösség kiteljesedik. Írja később is, ugyanebben a levélben, az 5. fejezetben, hogy mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tehát, hogyha már most befogadtuk az Urat, akkor ez a reménységünk, hogy vele leszünk örökre. És ezért mondja Pál apostol a Filippieknek is, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Hát azt mondja Pál, hogy vágyakozik, és legszívesebben már megélni ezt a közösséget az Úrral, de hát még feladata van. Még küldetése van azok felé, az emberek felé, akik még Jézus nélkül élnek. És így elvesznének. És éppen ezért komolyan kell vennünk nekünk is ezt a földi küldetésünket, és komolyan kell vennünk azt, hogy nem az elhunytak felől kell nekünk aggodalmaskodnunk. Hiszen értük semmit sem tehetünk. Hanem az élők iránt érzett aggodalmunk, az hajtson bennünket a mi Urunkhoz. És buzgón imádkozzunk értük, és kérdezzük az Urat, hogy Uram, mit szeretnél cselekedni? És Uram, mibe szeretnél engem is bevonni? Hogy ezek az emberek megismerhessenek, és ezt a közösséget ők is megélhessék. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi olyan tudatlanok vagyunk önmagunkban az élet és a halál kérdéseiben. Hiszen honnan is tudhatnánk, hogy mi lesz ott és hogyan fognak történni események, hogyha te nem mondanád el. Köszönjük, hogy te elmondtad azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy ebben az igében is válaszokat adtál a mi kérdéseinkre. És te látod, Urunk, hogy mi minden kavarok gondolatainkban, hogy ki mi miatt gyötrődik esetleg. Add, Urunk, hogy benned békességet találhassunk. És add, Urunk, hogy ne szomorkodjunk az elhunytak felől, hanem lássuk meg, hogy mi a mi küldetésünk, és tudjunk cselekedni a te akaratod szerint. Amen. szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő héten vasárnap a szokott rendben, időben lesz majd istentiszteletünk. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, 5 órától kedden bibliaóra lesz. Szerdán reggel 9:30-tól babamama kör lesz, és csütörtökön pedig 5 órától angol óra. Pénteken pedig ifjúsági órára hívjuk a fiatalokat. Buzdítom a testvéreket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Jó megtapasztalni ezekben az alkalmakban az Úr jelenlétét, hogy a másik hit által is épülünk. Ugye a Biblia órán Sámuel második könyvét vesszük fejezetről fejezetre, és olyan jó ezt tapasztalni, hogy kibomlik előttünk az ige, és amit egyébként magában elolvas az ember, az sokszor nem marad úgy meg, illetve nem érti meg olyan mélységben, mint amikor így beszélgetünk róla, és látjuk, hogy a másik mit ért meg belőle, és mi válik számára fontossá. És ugyanígy az ifjúsági órára is buzdítom a fiatalokat, meg buzdítom a szülőket, nagyszülőket, hogy buzdítsák szintén a gyermekeket, unokákat, hiszen elindult egy újabb ifjúsági közösség, egyrészt a konfirmandusokkal, másrészt néhány fiatallal, úgyhogy lehet ez a közösséghez csatlakozni. És ugyanígy a többi közösséghez is, csak ugye én az asszonykörön nem szoktam részt venni, de tudom, hogy a testvérek áldott közösségben szoktak együtt lenni, és nagyon jó megtapasztalások vannak ezzel kapcsolatban az ima meghallgatásban is. Szeretném hirdetni, hogy ifjúsági hétvége lesz majd a péntektől, és a nyíregyházai templomnál lesz a találkozó, ahonnan 13:30-kor indul majd a busz. Akik nem tudnak oda menni, azok jöhetnek ide a nyírteleki templomhoz 1 órától, vagy 1 órakor indul majd a mikrobusz. Adventi csendes nap lesz majd december 2-án. Itt a délelőtti rend a megszokott rend szerint lesz majd, de a délutánban kézműves foglalkozás lesz. Lehet ilyen adventi díszeket, ajándékokat készíteni majd, és erre is lehet hívni fiatalokat, gyermekeket, próbáljuk majd a hittanosokat is, az ő családjaikat is erre az alkalomra hívni. És női héten voltak testvérek az elmúlt héten, Viatorbágyon férfi hétre indulunk majd most néhányan. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt az alkalmat imádságban, ugyanúgy az ifjúsági hétvégét és a csendes napot is. És szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy lehet, hogy értesültek róla, nincs itt a hirdetésbe beleírva, de azért én szeretnék erről is beszélni, hogy a Györfi Mihály testvérünk Pro Caritate díjban részesült az elmúlt héten, ami a hátrányos helyzetű emberek megsegítéséért adatott neki a miniszteri díjhez. És hát talán úgy lehetne ezt látnunk, hogy Isten rajta keresztül közöttünk végzett munkáját elismerték tulajdonképpen egy világi fórumon, és ezért hálásak lehetünk, és gratulálunk Györfi Mihály testvérünknek. A heteket már említettem, amik itt a másik oldalon vannak a hirdetésben, és felhívom a testvérek figyelmét az imádság listára, hogy hordozzuk imádságban ezeket a testvéreket, akik valamiért feliratkoztak erre a listára. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A 372-es számú éneket énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként, először annak első verszakát. Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan megdöbbentő szembesülni azzal, úgy élesen, hogy mulandó ez a világ, és mulandóak vagyunk mi is. De olyan jó azt tudnunk, Urunk, a Te igédből, hogy a Te beszéded örökké való szó. És hogyha befogadjuk a Te igédet, befogadjuk a Te fiadat, Jézus Krisztust, akkor örök életünk van. Köszönjük, Urunk, hogy ebből élő reménység fakad a mi életünkben is. Add, Urunk, hogy ez a reménység meglátszódhasson rajtunk. És add, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tudjunk cselekedni a mindennapokban. Add, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tudjuk végezni munkánkat. Kérünk, hogy Te adj ehhez erőt nekünk, bölcsességet, világosságot. Olyan jó így a Te kezedbe letenni a hétköznapjainkat, amelyek várnak most bennünket. És olyan jó letenni eléd az elmúlt napokat is, kérni a Te bocsánatodat mindazért, amit elrontottunk, amiben ellened vétettünk. És hálát adunk mindazért, Urunk, amit elvégeztél az életünkben, amit adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy annyi mindennel elhalmozol. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szereteted olyan sok féleképpen megnyilvánul a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, a szeretteinket, akik körülvesznek bennünket, és hadd hordozzuk őket előtted imádságban, és könyörgünk azokért, akik már veled vannak, hogy hadd tudjanak megmaradni, hadd tudjanak téged dicsőíteni, téged szeretni mindenkinél és mindennél jobban. Hadd legyenek bizonyságtevő gyermekeid. De így könyörgünk azokért is, Urunk, akik még nem ismerhettek meg téged, akik még reménység nélkül élnek. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyenek ők is a Tieid. És add, Urunk, hogy legyen bátorságunk, bölcsességünk, amikor nekünk kell szólni és bizonyságot tenni rólad. És köszönjük, Urunk, hogy megemlékezhetünk azokról is, akik előre mentek, akik elhunytak, és hálát adhatunk az ő életükért, az ő példájukért. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit szeretteinken keresztül adtál, akik már elhunytak. Meg köszönjük neked azt is, Urunk, hogy régen élt bizonyságtevők hitéből, megnyilvánulásaiból mi is épülhetünk. Köszönjük neked, hogy így olvashatjuk a Szentírást is, hogy adtad a Te igédet emberek szívébe, és ők továbbadhatták, leírhatták azt. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy a mai napon is összegyülekezhettünk a Te színed elé, hogy hallhattuk a Te szavadat, hogy most hozzád kiálthatunk. És Urunk, így kiáltunk hozzád egész országunkért. Szeretnénk, Urunk, látni azt, hogy egyre többen jutnak élő hitre, hogy ébredés történik. De kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk meg ebben a mi teendőnket, feladatunkat is. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted világi, egyházi vezetőinket, és könyöröghetünk egyházunkért, hogy hadd történhessenek a Te rendedben a dolgok. Te tartsd meg a mi gyülekezetünket is, Te növelj bennünket a Te tetszésed szerint. És kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünket, énekeljük tovább Isten tiszteletünk végén.